Dr. Kása Zoltán, az Erdély Magyar Műszaki Társaság 35. évfordulójának szentelt, de tulajdonképpen 18. konferenciáján beszélgetünk Kása Zoltánnal, és hát arra kérdeznék rá, hogy hogyan sikerült egy ennyire sokszínű konferenciát létrehozni, egy olyan konferenciát, amelyben végül is mégiscsak a bolyaiak voltak előtérben, különös tekintettel Bolyai Farkas, akinek a születésétől 250 esztendő telt el, nem az első rendezvény idén, amely Bolyai Farkasnak lett szentelve, Miolcsa Gyula filmjét már bemutatták, ahol is készült összeállítás. De hát most itt van a konferencia, amely áttételesen szintén a bolyaiaknak és elsősorban Bolyai Farkasnak lett szentelve. Itt egy kiállítást is megnyitottak a Szapiencia Egyetem Tordai úti épületében. No, de beszéljünk egy kicsit a teljes konferenciával, és aztán Bolyai Farkas személyiségéről.
Ez a konferencia tudományi és technika történeti konferencia teljes neve. Ez 2008 óta tartjuk minden évben. Az EMT rendezvénye mindig más-másra szoktuk tartani. Tehát először volt Kolozsváron 2008-9-ben, aztán körbejártuk Erdélyt, és most ismét visszatértünk Kolozsvárra. Nem egy nagy konferencia, általában 24-35 előadás szokott elhangzani egy nap.
Tulajdonképpen 4 napot hirdettek meg, tehát június 26-a és 29-a között, amiből egy nap volt a konferenciáé, és a többi napok pedig szintén az ekkövé szerveződő rendezvények.
Ez úgy szokott lenni, az első nap az érkezés, délután találkozó este, a második nap az kirándulás, most a Mezőséget jártuk itt be, egy napos kirándulás, egy napos előadás sok vannak, és holnap délelőtt még egy kis városnézés akarja, azt én fogom vezetni holnap.
Tulajdonképpen itt összerázódása, összeszokása, szocializálása is a tudós embereknek, akik részt szoktak venni az ilyen jellegű eseményeken.
Itt van egy néhány ember, aki majdnem mindig itt volt ebben a konferencián, és aztán vannak változó. Van, aki jön, van, aki elmarad, jönnek újak, most is voltak újak is, szerencsére, és reméljük, hogy majd még jövőre is jönnek majd. Sajnos kevés fiatal van, de azért páran voltak. Kevés fiatal van, ugye annak idején, amikor megkezdtük 18 éve, akkor mi is fiatalok voltunk.
Azért tekintsük át egy kis a konferencia programját, mert én úgy éreztem, hogy egy nagyon változatos a tudomány, a társadalom, az emberi érdeklődés szélesebb köveit is érintő előadássorozat volt, amely igencsak építette szellemileg azokat, akik itt részt vettek, és ami nagyon lényeges, hogy közérthető volt minden annak ellenére, hogy olyan szakemberek vettek részt, akik akár kevésbé közérthető módon nagyon szakmaian is előadhatták volna azt a tematikát, amit választottak, vagy amire őket kiválasztották.
Hát igen, most az van nálunk, hogy mert sokan vagyunk, 20 perces előadásot várunk el, 20 perc előadásra, egy előadásra, akkor nem lehet nagyon belemenni a dolgokba, és akkor azt kérjük mindig, hogy tényleg úgy tartsák, hogy mindenki értse, hogy itt vannak matematikusok, fizikusok, geológusok, nagyon sokféle ember van, mindenféle kategóriai ember van, és ezért van az, hogy közérthetően kell beszélni, utána megbeszéljük, most azért elég zsúfolt volt, a végén volt egy olyan, hogy a kérdések válaszok, tehát volt egy ilyen félórányi mondjuk megbeszélés tulajdonképpen, és most ugye a vacsora, akkor az emberek még beszélgetnek egymásra az előadásokról. Ugye volt Gábor Dénesről, a fizikus, volt Bolyai Farkasról több előadás volt legalább 5. Hát most azért volt, mert évforduló van, és akkor meghívtunk olyan embereket, akik máskor nem igen jönnek, de most eljöttek erre az alkalomra.
És a két Bolyait pedig nem lehet elválasztani, Bolyai Farkas, Bolyai Jánostól,
nyilván,
tehát...
Nyilván nem lehet elválasztani. Aztán volt olyan, hogy a magyarországi távbeszélő története ezzel foglalkozott is volt, aztán sok olyan geológusok voltak, ugye, különböző bányaszerencsétlenségekről. Nagyon érdekes előadást tartott különben a kolléga, magyarországi kolléga.
Például a Kandó Kálmánnak szentelt előadás. Ugye Kandó Kálmán sok egyéb mellett a villamos mozdonynak az egyik megtervezője volt.
Igen, nagyon érdekes előadás, mert nagyon konkrét dolgokat mutatott be, és nagyon, nagyon érthető volt, nagyon tetszett mindenkinek szerintem az előadás. És általában, hogy az emberek után kérdeztek, azt tűnt ki ebből, hogy ténylegesen jó előadások voltak.
Hát ez a konferencia tulajdonképpen minden évben. Sorra kerül, és mindig új tematika.
Különböző helyeken az a jó benne, hogy egy nap kirándulásnak, akkor bejárnak, például a Mezőséget jártunk most be. Tavaly voltunk Nagykárolyba, akkor Nagykároly és Bihar megye érdekességét. Hát félre olyan helyekre megyünk általában, vagy jó történelmi kulturális, de hogy vagy geológiai szempontból, vagy valamilyen technikai szempontból is érdekes dolgokat lehet ott látni.
Lehet tudni, hogy jövőben mi lesz a legfőbb tematika, illetve mi hát, köré csoportosulnak az előadások, mert mindig van egy mag, egy irányító gondolat.
Nem irányítjuk, mint ugye most így jött azért, hogy tényleg meghívtunk embereket, hogy Bolyai Farkasról és Jánosról tartsunk előadásokat. Most jövőre Olágár Robert kollégám, ugye ketten vagyunk a szervezők, ő azt javasolta, hogy még nem voltunk soha Szebenbe, és menjünk el, mert most volt egy kolléga Szebenből, aki tartott
előadást. Hát elég sok szó volt az erdélyi szászokról. Például ugye Szeben a központjuk
persze,
volt.
Persze, sok érdekedő volt, és ő, aki matematika tanár volt, már nyugdíjas, tanfelügyelő volt, ő ismerős nyilván Szebenbe ott lakik, lakik, és azt is mondta most, hogy tud kollégium szállást biztosítani valami iskolába, ami olcsóbb akkor, és ott Szebenben nagyon sok látnivaló van. Ott nem is kell nagyon messzire menni kirándulni, hát nyilván Bolyába elmegyünk, nem messze van, hogy a bolyaiak ősi
fészke.
Igen, fészkével mondjuk így, és azért egyszer voltunk ott, de akkor nem EMT konferencia, hanem a helybeli RMDS szervezett egy olyan konferenciát, ahol Bolyai János és a bolyaiakról volt át, nem is tudom mikor volt, valamikor ezelőtt vagy 15 éve egyszer voltunk ott, emlékszem arra.
Hát akkor minden megy tovább, remélhetőleg nagyobb és nagyobb sikerrel, és minél több tanulsággal. Köszönöm szépen.
És még azt is meg kell mondjam, hogy tulajdonképpen azt csináltuk régen, hogy bekértük az előadásoknak a kivonatát, csak egy kis füzetben megjelent az. De most már nem ezt csináljuk, hanem bekérjük az előadásokat, hogy 4-5 maximum 6 oldalnyi legyen, és feltesszük az internetre, és akkor az ilyen OJS, ez Open Journal System nevű rendszer, ami azt jelenti, hogy a Google kereső ezt pásztázza. Ha valakinek ott megjelenik egy kis írása, akkor rögtön a világban bárki, ha megépeli a nevét vagy a témát, akkor kidobja. Ilyen szempontból érdekes ez a dolog, hogy lehet, hogy az ember munkáját jobban értékelik majd akkor is, ha magyarul ír.
Köszönöm szépen, sok sikert!
Köszönöm szépen!
Zélinger Sándorral az évtizedek során néhányszor beszélgettünk mindössze, de mindig nagyon fontos események, konferenciák alkalmából. Hát ilyen ez a mai összejövetel is, amikor az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság 35. évfordulója alkalmából megrendezett többnapos rendezvénysorozat csúcsnapján, a konferencia napon beszélgetünk Zélinger Sándorral, és hát véletlen és szerencsés boldog egybeesés, akit 80. születésnapján is köszönhettünk ez alkalomból. Tehát egy 80 éves évforduló és egy 35 éves évforduló, ez azt jelenti, hogy az ön életéből, a 80 évből 35 év az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság jegyében vagy jegyében is zajlott.
Így van,
és a kezdetekre emlékezett vissza, 90-94-re, de hát a máról is szólt.
Így van, ez egy nagyon fontos esemény volt. Tulajdonképpen akkor felismertük azt, hogy az erdélyi szakembereknek szükségük van egy olyan társaságra, ahol tovább tudjuk művelni a magyar nyelvet egyrészt, másrészt pedig kutatási eredményeinket is tudjuk majd nyilvánosságra hozni. Azon túl pedig az erdélyi magyar diákságnak hoztunk létre egy mai is nagyon fontos középiskolásoknak szóló lapot, a Firkát. A Firka, amelyik a fizika, informatika, kémia alapokról szól, és amelyik gyakorlatilag egyedülálló a Kárpát-medencében. Ez az egyik legnagyobb megvalósítás. A többi pedig a többi országos napok, amelyek konferenciák formájában zajlik tovább, és ahogy végeredményben a számokt, vagy pedig a tudománytörténeti, ami pont ma zajlik, tudománytörténeti konferenciák, nagyon érdekes előadások szólnak. Valójában számomra az a legfontosabb, hogyha valaki létrehoz, vagy valakik által létrehozott szervezet ilyen hosszú ideig, hosszú, a mi életünkben 35 év, végeredményben mai napig is újdonságokkal tud szolgálni, az a legnagyobb öröm számomra a mai napon.
Hát összefoglalta a lényegét a dolognak, de itt arról is beszélt, hogy tulajdonképpen ez alatt a 35 év alatt milyen sokat változott a tudomány, az eszközök, a munka jellege, egyáltalán a hozzáállás az ismeretekhez. Oda is eljutott, hogy az ismeretterjesztés milyen fontos lenne, és hogy azt nem szabad teljesen odadobni az internet világának, a technikának, vagy a mesterséges intelligenciának újabban, hanem meg kell tartani a hagyományos módszereit annak, hogy az emberekben egy pontosabb természettudományos világkép alakuljon ki például.
Ezért gondoltam azt, hogy akkor, amikor a szervezetünk létrejött, akkor nem volt okostelefon, nem volt internet.
És pármi mesterséges intelligencia.
Hát az csak a elmúlt évek eredménye, de visszatérve erre, valójában az internet világában, ahol az információ özön olyan mértékben lepi el a érdeklődőt, hogy nincs valójában tisztában a pontossággal, a technikai és tudományos pontosságokat kiemelve. Ezért szükség volna továbbiakban újra feléleszteni azokat a szabad egyetemi előadásokat, amit annak idején, még 89 előtt is a kolozsvári értelmiség valójában művelt.
Hát akkor egy menedék volt, oda menekültünk a sok és kellemetlen politikai, gazdasági háttér elől, egyfajta szellemi menekvés volt, mert egyedüli sziget volt, ahova el lehetett menekülni, épülni szellemileg.
Egyértelmű, sőt, voltak olyan folyóiratok is, amiben megjelentethettünk tudománynépszerűsítő munkákat, Korunk, a Tett, a Hét végeredményben, ezekről ne felejtkezzünk el.
Sőt, a napilapokban is volt.
Igen, olyan is volt például, ahogy megemlítsem itt, ahol én magam szerkesztettem a Bányavidéki Fáklyában egy hónapon keresztül, illetve minden évben egy hónapon keresztül a tudományos és technikai újdonságokat. Erre vissza kéne térni, mert ami az EMT-nek az első info folyóirata volt, amiben gyakorlatilag tudomására hozták a napi érdekességeket, ez világos, hogy ma az interneten elérhető. De vajóban tud-e valaki úgy szelektálni, ahogy ma mi a tudománnyal foglalkozó egyének szeretnénk?
Sokszor az az érzésünk, hogy a folyamatok, amelyek körülöttünk zajlanak a társadalomban, az egyénekben önműködően zajlanak, nagyon nehéz ezeket befolyásolni, tehát ezt a digitalizációs világot nyilván nem szabad és nem is lehet visszafordítani, hanem a legjobban kell kihasználni. Alkalmazkodni kell hozzá, és nem megvetni.
Erre megszakítom, mert most volt egy olyan statisztikai felmérés, amit ugye az előadásomban is prezentáltam, hogy gyakorlatilag az erdélyi magyarságnak egy harmada valójában nem is fogadja el a tudománynak a mai állását, sőt, tudomány ellenességhez válni.
Illetve az áltudományok hívévé.
Így, és ezt valahogyan nekünk, erdélyi magyar értelmiségének minél előbb a rendes kerékvágásba kéne irányítani.
Tudunk erre hátteret építeni?
Csak hogyha a szervezet keretek között létrehozzunk mégis olyan folyamatokat, ahol ezt lehetővé lehet tenni. Például vissza kéne térni az újságokban, meg rádió és televízió adásokban rendszeres tudomány népszerűsítő előadásokra.
Hát most ezt tesszük.
Igen, és erre kérem a jelenlevő szerkesztőt, hogy ebben továbbra is mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük.
Köszönöm szépen, és az önök munkájához, amely nélkül mi nincs mit közvetítsünk. Kitartást és sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen, és ne hagyják az erdélyi magyar műszaki természettudományos értelmiségét, hogy elsikkadjon a népszerűsítő munkája mellett.
Az EMT ünnepi emlékkonferenciáján sok nagyon érdekes előadása között volt egy, talán kiemelkedően érdekes, egy olyan személyiségből, akivel kapcsolatban szerencsére Kolozsváron is voltak megemlékezések az elmúlt években, évtizedekben. Gábor Dénesről van szó, az előadó pedig Sípos László József volt, aki a 125 éve született Gábor Dénes feltaláló munkásságáról és máigható üzenetéről értekezett. Tehát azt is mondhatnám, hogy az előadó szinte a lehetetlenre vállalkozott, amikor egy ilyen személyiséget 20 perc alatt be kellett mutasson. És mivel azt hiszem, hogy a kolozsvári rádió hallgatók kevésbé ismerik Sípos László Józsefet, mielőtt rátérnénk Gábor Dénesre, beszéljünk egy kis javról, aki Gábor Dénest ismertette nekünk. Tehát itt volt egy előzetes megbeszélésünk, és egészen elképesztő mennyiségű és változatosságú munkásságot tud felmutatni Sípos László József, és átadom neki a szót, hogy a legfontosabbakat ecsetelje a hallgatóknak.
Köszönöm a lehetőséget, különösen a szervezőknek, hogy immár a harmadik alkalommal vehetek részt ezen a rendkívül rangos rendezvényen. Nagy Szalontán arról beszéltem a hallgatóságnak, hogy jelenleg a Magyar Mérnöki Kamara hogy próbálja elérni úgy szakmai információkkal mind a kamarán belüli tagságot, mind tudományos ismeretterjesztés terén a szélesebb publikumot, milyen eszközöket, milyen dolgokat végzünk. Bemutattam a mérnök újságot, bemutattam az internetes megjelenést. Rákövetkező évre tavaly Nagy Károlyból kaptam arra lehetőséget, hogy a történelmi hátterét felvázoljam a Magyarországon pont 100 év, tehát tavaly, pont 100 évvel ezelőtt alakult Magyar Mérnöki, illetve akkor régi nevén Budapesti Mérnöki Kamara, de valójában országos hatáskörű szervről. És úgy vettem észre Kása tanár úr részéről, hogy jó lenne, hogyha idén egy olyan témával jelentkeznék, ami már egy személyt illeti. Tanár úrral konzultáltam, és Bai Zoltán 125 éve született, a Magyar Elektrotechnika Egyesületet eleink, elődeink 125 éve létesítették, és ma is működik. És a harmadik 125 éves az éppen Gábor Dénes. Tanár úr javaslatára Gábor Dénesnél maradtunk, mondván, hogy erről a három témakörről a jelenleg legkevesebbet az itt levő magyar barátaink, magyar műszaki tudományos élet tagjai. Annak ellenére mondom ezt, hogy ismereteim szerint, illetve felkészülve az előadásra, kigyűjtöttem, hogy hétfő, tehát heten, már kaptak erdélyi kollégák közül Gábor Dénes díjat, és ha más nem, Gábor Dénes neve nem csak az egyetem, nem csak a Gábor Dénes főiskola, hanem...
Amely itt működött többek között?
Többek között itt is működött. Ezért úgy tudom, hogy már vannak zászlóvivői Erdélyországban is, Gábor Dénes örökségének, és ezért úgy gondoltam, hogy azt próbálom megfejteni, megértetni, tudományos ismeretterjesztés, tehát nem mélységeibe a tudomány, hanem ismeretterjesztés terén, hogy végül is mi vezetett oda, hogy egy fiatalember Nobel-díjat érjen el, tudományos eredményével, és utána jön az igazán lényeges dolog, hogy ez a Gábor Dénes belefogott a Római Klub alapításába, és az utolsó 10 évében azon gondolkodott, amit egyébként Széchenyi is, milyen felelősségteljes működéssel tudjuk a jövőt építeni, ugyanis a jövőt nem studírozni kell, fel kell találni.
Tehát ő tipikusan olyan tudós volt, aki nem a beszűkült, nagyon vékony pászmán dolgozó egy bizonyos szakterületet látott csak maga előtt, hanem a tudomány a társadalomra, az emberiségbe gyakorolt hatását. Próbálta szolgálni és értelmezni, és változtatni azon.
És ez a lényege a tudománynak, mert a tudomány egyik felülete, vagy egyik területe, mintha elefántcsontoronyba saját magának tudóskodna, ezzel szemben a mérnökök, a fizikusok, mindig azon gondolkodtak, ha van egy műszaki probléma, akkor a fizikus elméletileg kitalálja nálunk is, például a Paksi atomerőművel, hogy mit kellene csinálni, és akkor mindjárt szól a mérnöknek, hogy na fiúk, akkor ez hogyan? És Gábor Dénes pont így gondolkodott, hogy a hogyanra kereste a választ, és olyan mérnöki precizitással, olyan mérnöki gondolkodásmóddal rendelkezett, amelyik az ő általa több mint 60 szabadalom az életünk részévé vált. Csak mondjak egy példát.
Talán többet is, mert ez egy fejlődési ív, amin ő átment.
Gondolj csak végig. Az előadás során is említettem, hogy ha a hologramnál csak a képet nézzük, hogy mi is az a hologram, akkor mindjárt mondhatjuk azt, hogy egy új művészeti ág is létrejött a holografikus képek kapcsán. A művészek is használják a hologramot, és szebbnél szebb képeket tudnak. De térjünk csak vissza a műszaki életre. Ha a 60 műszaki alkotása, szabadalma, védett szabadalma közül, mondjuk kiemeljük azt, hogy holografikus módszerekkel az információ fejlődés, ezt az információ tárolás fejlődésére gondolunk, akkor a simán kétdimenziós, jelenleg kétdimenzióban mikrocsippekkel és egyéb adathordozókba eltárolt információt, ha felváltja a teljes körben a holografikus térbeli információtárolást, ugyanakkor a mennyiség területen, ugyanakkor a nevezzük így kubatórával, 10-szer akkora információt tudunk eltárolni. És gondoljuk végig ebbe a hatalmasan fejlődő informatikai világban, micsoda informatikai fejlődés előtt nézünk.
Az információs robbanás, mert egyre inkább az a nagy gondunk, hogy nincs hol távoljuk a rengeteg tudásunkat. És tartósan távoljuk, ez a másik.
És ebbe segít nekünk Gábor Dénes, és ha végig gondoljuk azt, hogy már 1971-ben, mikor Stockholmban megkapta a Nobel-díjat, nem csak a hologramot, az informatikai fejlesztés során elért eredményeit is kiemelte a Bírálóbizottság, tehát tulajdonképpen akár mondhatnánk azt is, hogy akár két Nobel-díjat is kaphatott volna, mert zseniális elme volt.
És akkor a személyiséges tudós fejlődést, ugye ez a kettő elválaszthatatlan, a személyiség és a tudományos munkásság. Talán még néhány jelentős lépésben mutassuk be, hiszen hogyha ennyi találmánya volt, és ennyi megújító gondolat, akkor ugye a hologram az, amiből mindenki tud, még ha nem is tudjuk feltétlenül az, hogy mit jelent ez a fogalom, de milyen más területen és milyen más témákban hozott újat?
Hát elsősorban a villamosmérnöki területet kell kiemelni. Azt bemutattam az előadásom során is, hogy ő már 10 éves korában gyakorlatilag olyan találmányt adott be, aeroplán névvel, amelynél felhívta a figyelmet a tanárainak is arra, hogy ez a fiatal ember zseni. Ezt követően természetesen a mai fiatalság számára gondolatébresztőként el kell mondanom, hogy középiskolai tanulmánya végeztével szinte anyanyelvi szinten tudott németül, angolul és franciául. Tehát ha valaki óckodik az idegen nyelvektől, abból soha nem lesz Gábor Dénes. Utána a 2 év műszaki egyetemi képzés után jobbnak látta, azt el kell mondani, hogy zsidó származású volt, és jobbnak látta abban az időszakban, 1900-ban született, tehát ha jobban belegondolunk, a 20-as években jobbnak látta a család.
Mint annyian mások.
Mint annyian mások.
A kiemelkedő tudósaink közül.
Először Németországba ment, és Németországból, mivel a hitre hatalomra jutása miatt tovább kellett menni, Londonig meg sem állt. De térjünk csak vissza a németországi időszakára. Ez az úriember, aki gépészmérnök szeretett volna lenni Magyarországon, elektromérnökként végzett. Ha megenged egy tréfát, akkor elsütném most is. Amikor én az atomerőműben már javába dolgoztam, és a kislányom 5 éves volt, és azt mondja, apa, azt kérdezték az iskolába, hogy mondjuk el, a szüleink mit csinálnak. Én azt mondtam, hogy villamosmérnök vagyok. De képzeld el, kiröhögtek, mert azt mondták, hogy nincs is villamosmagsa. Na szóval azóta, meg most is látjuk a okiratokat, elektromérnökként végzett. Ami azt jelenti, hogy az elektromosság terén, főleg az erős három területén, főleg magyarországi ténykedés alatt az egyesült izzóba, a vákumcsövek terén olyan szabadalmakat, olyan újításokat nyújtott, hogy csak mondjak egy példát, az akkoriban a halogén lámpák fejlesztésénél a katód elégését ő megtalálta a megoldást, hogy hosszú élettartamú világító testek jöjjenek léte. Sajnos annyira megelőzte a korát, hogy az akkori igazgató, az Asner Report közölte vele, hogy a jelenlegi kereskedelmi kínálat, kereslet nem teszi lehetővé ennek a szabadalomnak az alkalmazását. Több mint 10 évet kellett várni arra, hogy ebből a szabadalomból valós lámpák legyenek. Ezután természetesen, mivel nem tudott megegyezni Asner Lipottal, az akkori egyesült izzó, akkori vezetőjével, ezért meg sem állt Londonig. Londonban, az Imperial College-ban, tehát az ottani főiskolán, természetesen azt a tudást, amivel ő rendelkezett, mind az oktatás terén, mind a elektromosság terén, azt ők díjazták, külön tanszéket biztosítottak számára, és rendkívül elismerően nyilatkoztak a hallgatói, mert egy olyan professzort kaptak, aki számukra a legfontosabb volt. Ugyanis míg a családjánál is többre értékelte a gyerekeket, a laboratóriumát pedig úgy nevezte el, egyes dokumentumokban ez felelhető, hogy az a paradicsom, az maga volt a paradicsom. El tudjuk képzelni, hogy milyen élet folyhatott Gábor Dénes környezetében, ha ő azt mondta, hogy az a földi paradicsom.
Nagyon érdekes életpálya, és itt hát kaptunk ajándékba Sipos László Józseftől 2 kötetet, mind a kettőnek a szerzője Gábor Dénes, az egyiknek az a címe, hogy az élettársadalom, és a másiknak az, hogy találjuk fel a jövőt. Tehát innen is látszik, hogy mennyivel sokoldalú gondolkodó, természetfilozófus, tudományfilozófus, társadalomfilozófus volt ő. Mivel ez a 2 könyv elérhető, akkor a hallgatókat is próbáljuk meg arra késztetni, hogy elolvassák, beszerezzék, utána nézzenek ennek a 2 kötetnek, és Gábor Dénes szellemiségét jobban magukévá tegyék.
Itt meg szeretném említeni Jamrik Péter urat, a Novofernek a alapítóját, ugyanis Magyarországon a Novofer alapítvány az, amelyik felkarolta Gábor Dénes örökségének az ápolását, és miután először, ezt el kell mondanom, hogy a műszaki pályájának a zenitjén, amikor abba hagyta a műszaki dolgokkal való foglalatoskodást, akkor az utolsó 10 évben ő a társadalmi problémák megoldásán gondolkodott. És miután nem csak gondolkodott, hanem publikált is, így 1963-ban és 1972-ben kiadott angol nyelvű könyveit később, 2000-ben, 2005-ben a Novofer Alapítvány magyar nyelven kiadta. És miután megtudta a Novofer Alapítvány vezetője, Jambrik Péter barátom, hogy én ide jövök előadást adni, azt mondta, hogy hozzak ide 50-50 darab könyvet, és lehetőség szerint a könyvtárakat, de természetesen a konferencián résztvevők is személy szerint egy-egy könyvet kaptak ebből. Én nagy örömmel vettem, hogy ilyen lelkesedéssel vették a hallgatók kezükbe a könyvet, ugyanis ha nekem igazából el kellene mondanom, hogy mit is alkotott Gábor Dénes, egy hétig itt kellene maradnom Kolozsváron. Én azt javaslom a fiatalokat, hogy akár a Szapriencse Egyetem könyvtárát látogassák meg, akár a Teológiai Intézet könyvtárát. A Teológiai Intézet volt olyan kedves, hogy gondoskodott a szállásunkról, tanári szállást kaptunk kollégáimmal, ezért mind a két könyvtár értelemszerűen kapott egy-egy könyvet, tehát arra buzdítom a fiatalokat, hogy induljanak el azon az úton, amin Gábor Dénes elindult, és akkor a jövőnk biztosítva lesz.
Hát persze nem mehetünk mindjárt azon az úton, mert eleve különbözünk tőle habitusban, tudásban, értékben, de lehet, hogy ha nem is az ő útján jár az, aki elolvassa az ő írásait, lehet, hogy hozzásegíti Gábor Dénes szellemisége és hagyatéka az olvasót ahhoz, hogy saját egyénisége szerint tudjon kiépíteni egy szellemi pályát önmagának. Tehát nem őre kell hasonlítanunk, hanem az ő mintája alapján megtalálnunk saját magunkat, nem?
Erre szeretnék mondani egy személyes példát, ugyanis az ember, ha személyes példával tud szolgálni, akkor én pont 25 évvel ezelőtt kaptam egy meghívást arra, hogy ünnepeljük meg Gábor Dénes születésének 100. évfordulóját, és miután ez az ünnepség olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy onnantól kezdve folyamatosan legalább egy, de volt olyan év, amikor két cikket is írtam a Mérnök Újságba, illetve egyéb szakfolyóiratokba, ezért én azt hiszem, hogy a tudományos ismeretterjesztésben alapvető hiányosságaink vannak, mert sajnos kevesen vállalják a mérnökök közül ezt a rögös pályát. A szakújságírók, ők tudják, hogy miről beszélek. A mérnökök, a fizikusok úgy gondolják, hogy majd valahogy megtudják az emberek Gábor Dénes igazságát. Én szerintem a hit szerepére szüksége van a társadalomnak, és a tudományos ismeretterjesztők pont ezt a hidet teremtik meg. Magyarul beszéljünk, írjunk, buzdítsuk a fiatalokat, és ha személyes példám kapcsán még az jut eszembe, hogy 25 évvel ezelőtt nem is gondoltam volna arra, hogy én a pályám során, akár az atomerőműben, akár a mérnöki kamarában ilyen ívet be tudja futni. Mert a szellemiség, tehát a külső motiváció, olyan belső motivációkat tud elindítani minden fiatalba. Én most 68 éves vagyok, de menjünk vissza, azt mondja, 45-43 éves voltam. 43 éves koromban elképzelni se tudtam, hogy ennyi minden ismerethez hozzájutok azáltal, hogy publikálok azáltal, hogy másokat helyzetbe hozok. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ebbe a felgyorsult világba fogja a kezébe a ceruzát, a tollat, számítógép klaviatúrát, és próbálkozzon ő is. Ugyanis ebbe igaza van, tökéletesen igaza van, nem lesz mindegyikünkből Gábor Dénes. De mindegyikünk a kis apró kövét oda tudja tenni.
Mindegyikük lehet önmaga.
Önmaga, így van. És szerintem, én remélem látszik rajtam, én egy nagyon elégedett ember vagyok. És pontosan azért, mert kaptam 25 évvel ezelőtt egy olyan muníciót, áttételesen Gábor Dénes révén, ami még ma is kitart.
Köszönöm szépen, akkor további sok sikert kívánok, és azt, hogy ez tovább tartson önnek, és újabb lépéseket tegyen ez irányba. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ki volt az utolsó vagy utolsó előtti erdélyi polihisztor. Hát itt ezen a tudományos konferencián Bolyai Farkas csillagászatával hallottunk egy előadást Szenkovics Ferenctől, és talán az utolsó előtti Vagy az utolsó előtti magyar polihisztornak lehet őt nevezni, mert a fiát is, Bolyai Jánost is talán annak nevezhetjük, és otthon Brassai Sámuel. No, de hát Bolyai Farkas a csillagász. Erről nagyon keveset beszéltünk, mert tényleg a sokoldalú személyiségek esetében nagyon nehéz meghatározni a fontossági sorrendet, hogy miben voltak a legjobbak, miben alkottak a legtöbbet. Mennyire volt előkelő helyen a csillagászat Bolyai Farkas életművében?
Hát valóban Brassairól mondjuk, hogy az utolsó erdélyi polihisztor itt Erdélybe, és hasonló, vagy talán még színesebb egyéniség volt Bolyai Farkas, aki egy negyed évszázaddal előzte meg őt születésileg, akiről tudjuk, hogy drámákat írt, főleg azt tudjuk, hogy mint matematikus volt kiemelkedő, és a fiát készítette fel arra, hogy megteremtse az új geometriát, de tanított fizikát, foglalkozott kertészettel, kocsmát bérelt, próbált pénzt csinálni, mert nem bánt valami jól a pénzzel. Na, és
megépítette az úgynevezett, ma a Dániel Kályhának nevezett Kályhát.
Ilyen híresek a jó hatásfokú KH-i, amit Erdély szerte, még most is működik néhány belőlük. Tehát tényleg valóban igen szert ágazó volt a tevékenysége, és nem nagyon tudtunk arról, hogy foglalkozott csillagászattal is. Mert nyomtatásban ebből nem jelent meg semmi, és az életrajzába se jegyezték fel, mert ez tulajdonképpen az oktatásának volt része, a fizika tanításán belül foglalkozott csillagászattal is. Ezt nagyon komolyan végezte ezt a munkát, tehát a rá jellemző alapossággal, tudományos érdeklődéssel, szakkönyveket szerzett be Gauss barátjától, meg ahonnan csak tudott, utána nézett a friss felfedezéseknek, és ezekről kéziratos jegyzetek maradtak fenn a hagyatékába, és ezt dolgoztuk fel, egy kötetbe is megjelentettük a Bolyai Farkas fizikája és csillagászata, Gündisné Gajzágó Máriával, adtuk ki nyomtatásba azért, hogy az utókor tudja, hogy valóban csillagászattal is foglalkozott. Tehát a diákok számára írta a jegyzeteket, az akkori kornak megfelelő tudományos szinten szinte hibátlan, vagy a hibák, amelyeket megtalálunk benne, tévedések, azok a más emberektől átvett tévedések ebbe a könyvbe, tehát ezekbe a jegyzetekbe. Van neki korábbi nagyobb terjedelmű latin nyelvű, tehát több mint 200 oldalas latin nyelvű jegyzete, ez kötve van, tehát nem nyomtatva, kézratta, de kötve Marosvásárhelyen, és több magyar nyelvű jegyzet, ezeket dolgoztuk fel. Két nagyobb, egy korábban, az 1830-as években talán, és egy később, az 1853 körül készült jegyzet van. Nagyon jól látszik, hogy a latin nyelvről hogyan tértek át a magyar nyelvre.
Megalkották a magyar szaknyelvet, nem létezett.
Egy úttörő munkát végzett ebbe, hogy a latinról, meg németről fordítsa, de főleg a latin volt a kor tudományos nyelve.
Ezeket ma is használjuk, ezeket a kifejezéseket?
Abszolút, tehát a két munkában is látjuk az átmenetet, hogy a latinból hogyan haladt a magyar fele, és a magyar kifejezéseket. A csillagászatban azért mai napig is jellemző, hogy nagyon sok latin kifejezést használunk, parallaxis, aberráció, sorolhatnám.
Megkönnyíti a nemzetközi kommunikációt a tudósok között.
Így van. És ezeket volt jó néhány javaslata, hogy magyarítsunk például, ami nem honosodott meg, de sok minden tőle maradt. Most írtelen így nem ugrik be jó néhány, de Arszlán, tehát az oroszlánnak Arszlán meg.
Csillagászati tevékenysége tehát Bolyai Farkasnak. Ez most már mind csak pikáns érdekesség, megemlékezésre méltó, vagy tényleg olyan eredményeket ért el, amelyeket ma is változatlanul őrzünk, továbbadunk, oktatunk, és tudományos kutatásokban is lehet esetleg hasznát venni azoknak.
Tehát neki önálló csillagászati kutatási eredménye nem volt. Tehát ő tanította a tudományos ismereteket, tehát tanáremberként.
Eszközei se voltak ehhez?
Igazán nem. Tehát próbált ő egyszerű kis eszközöket, szögmérés alkalmas eszközt, vagy szextáns tervezni, tehát feltalálni újra, mert tudta, hogy létezik ilyen, és akkor ő a matematikai ismeretek alapján szerkesztett ilyeneket. Végzett szabadszemes észlelést is, tehát tájékozódást az égbolton, kivitte a diákjait, a városi érdeklődőket, a szépasszonyok is szívesen mentek ki, ezt fejezték.
Csillagokat nézni, romantikus nagyon,
romantikus,
ugye?
A vár dombra, Marosvásárhelyen, tehát népszerűsítette is a csillagászatot, meg tudományos csillagászat ismereteket oktatott. Azon kívül jelezte azt is, hogy az asztrológiában már nem hit, tehát az jegyzeteiben megtaláljuk azt is, hogy sokan még hisznek a csillagjegyekben, meg a különböző jelekben, és ebből következhetnek ezek a mindennapi életre, de ő ezt már...
A vitnak elavultak.
Igen, ő ezt már látta, hogy ez nem helytálló. Tehát igazán nem volt önálló eredménye, mint a matematikában tudjuk, hogy jó néhány eredménye volt, amit később találtak meg, saját eredménye is, ami a nemzetközi irodalomban is mai napig is nevéhez kapcsolódik. Tehát nem csak a fiának volt jelentős eredménye, néhány apró eredménye az ő nevéhez, számelméletből, matematikai analízisből, geometriából, tehát voltak a tentamenben, a főművében találunk eredményeket. Csillagászatot tanította, nagyon jó hozzáértése, lelkesen és...
Talán a tanítványai között kerültek majd ki olyanok, akik aztán tényleg kutató csillagászok lettek, tehát elindított egy vélvonalat, ahogy tetszik.
Hát sajnos ilyenről nem tudnék beszámolni. Nagyon kevés olyan tanítványa volt, aki méltó volt hozzá. Tehát ő túl magasan járt a tanítványokhoz, viszont aki értette, az nagyra becsülte a munkásságát és azt, amit tőle tanulhatott, mert ő olyan magas szinten tanított itt Marosvásárhelyen, amit kevés helyen tanítottak akkor Európával. Igazán magas szinten matematikát, fizikát, csillagászatot. Nagyon komolyan tanította. De a csillagászatban sajnos nem. A csillagászat az olyan, hogy nincs olyan sok csillagászhoz szükség, ebből kevés ember tud megélni.
Azt szokták mondani, hogy ne járj a fejeddel a csillagok között, mert akkor nem leszel sikeres. Idézőjelben áttételesen ez valahonnan indul, és lehet, hogy ez nem így van, de mond valamit.
Akár napjainkig is a Romániában 200 ember van talán, aki ebből hivatásosan meg tud élni. Tehát egész Romániában, és ebből magyar 2-3.
Talán nem a számok számítanak, hanem a minőség.
Igen, igen, de tehát nem egy olyan szakma, ami tömegeket vonz. Látványos, és a gyerekek nagyon érdeklődnek. Az óvodások csillagászok akarnak lenni. Aztán, ahogy nőnek, tehát ahogy bemutatókat tartottam mindig a kisgyerekek közében, tehát nagyon-nagyon elvarázsolja őket a látvány, a világegyetem, a tudomány. De aztán utána rájönnek, hogy valamiből meg is kell élni, és nagyon sokan hobbi szinten művelik mai napig is a csillagászatot, tehát Erdélyben is működik, napjainkban is egy erdélyi magyar
csillagászat. Valaki otthon beszerzi, és a saját távcsövével próbál látni, amennyit láthat.
Igen, 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 és tartják a kapcsolatot is egymással, kapcsolatban vagyunk a Magyarországi Csillagászati Egyesülettel is. Nyáron táborokat szerveznek, tehát most már több éve rendszeresen összegyűlnek. Tehát van egy olyan 40-50 hobbi csillagász Erdélybe, aki a 2-3 szakember mellett nagy lelkesedése, sokkal lelkesebben sokszor, mint a szakemberek, mert a szakemberek sokszor már unják a szakmájukat, de az amatőrök, aki kikapcsolódásként csinálják, azok igen nagy élvezettel és lelkesedéssel kapcsolódnak be ebbe a munkába.
És talán mégiscsak volt ebben szerepe Bolyai Farkasnak, aki a 19. század első felében rávezette az embereket a csillagászat érdekességeire. És lehet, hogy nem direkt az ő tanítványai, de ő elindított egy mozgalmat.
Ez így igaz, mert mai napig is Marosvásárhelyen is például vannak többen, akik a saját távcsöveikkel kivonulnak, tehát követve Bolyai Farkas hagyományát, tehát kivonulnak és bemutatókat tartanak a Marosvásárhelyi környező dombjaira is kivonulnak, minden látványosabb csillagászati jelenségkor bemutatókat tartanak. Tehát ilyen értelemben létezik a folytonosság.
Vanek Ferenccel az évek során többször beszélgettünk nagyon érdekes tudományos ismeretterjesztő témákban, geológiáról, de nem csak, ezen az EMTE 35. évfordulójának szentelt eseménysorozaton, konferencianapon pedig Vanek Ferenc az erdélyi szászok őslénytani hagyatékával beszélt, de mielőtt eljutottunk ide, addig az erdélyi szászok történetéből is hallottunk egyet mást, például arról, hogy miért lettek az erdélyi szászok sok szempontból vezető tudományos, kulturális tényezői a régiónak, és nyilván, hogy ennek az egyik folyamánya az, hogy az őslénytannak is jelentős személyiségeket és intézményeket adtak az erdélyi szászok.
Hát az erdélyi szászoknak a siker története annak köszönhető, hogy II. Andrástól ők egy olyan kiváltságlevelet kaptak, egy olyan autonómiát ezáltal, ami az önépítkezésükhez nagyon segített, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen arányban tanultak külföldön a középkorban az úgynevezett peregrinusok, tehát a diákok, akik elmentek, de kivétel nélkül vissza is jöttek Erdélybe, akkor azt látjuk, hogy arányaikhoz képest jóval nagyobb a szászoknak a részvétele ebben a külföldi tanulmányi utakban, mint a többi itteni erdélyi lakosságé. Tehát nagyon ügyeltek arra, hogy az autonómiájuk keretében belül egy olyan értelmiségi réteget alakítsanak ki, amelyik vezetője tud lenni ennek a közösségnek.
És ebben ott van a történelmi háttér, és az ő helyzetüknek a változása az, hogy ők állandóan küzdöttek a saját elsősorban szellemi, de nem csak szellemi, hanem gazdasági autonomiájukért, függetlenül attól, hogy éppen milyen állami keretek között voltak, ugye, mert több állami keret között voltak az évszázadok során.
Ez főleg akkor vált nagyon aktuális, amikor 1873-ban elveszítették az autonomiájukat a Magyarország területi újraosztása következtében, és akkor a vezetőik meg is fogalmazták, hogy így idézem Karl Wolfnak a szavait, hogy ha a kutya bőrökkel nem tudjuk megvédeni magunkat, akkor az iparosítással fogjuk.
És a kultúrával is.
És a kultúrával is. Van ők, akkor hatalmasat léptek ebben az irányban, de ugyanakkor el is távolodtak a magyarságtól, és ez vezette őket oda, hogy 1918-ban a Román Egyesülés mellé álljanak, abban reménykedve, hogy visszakapják az autonómiájukat. Hát csalódtak, mert nem csak, hogy nem kapták vissza, hanem a másik világháború után nagyon keményen megkucsolták őket, és azután vették a puttonyt, és elvonultak.
Volt egy rövid, pozitívabb időszak a második világháború után is, talán a 60-as években?
Nem nagyon. Ugyanis először az 50-es években nem is volt jó az, hogyha te magadat németnek van.
Hát mivel ugye úgy számítottak, mint Hitler szövetséges év.
És a 60-as években pedig meg elkezdődött a kivándorlás.
De mondjuk némi lazítás volt, és kereteket kaptak.
65 és 67 között mondjuk, hogy vagy 64, amikor a politikai foglyokat kiengedték, 64 és 66 között mondjuk, hogy volt egy olyan időszak, de nem is olyan nagyon, mert 64-ben már elkezdődött a feliratkozás és a kivándorlás, vagy még korábban 63-ban.
Itt nagyon jelentős száz személyiségekről, tudósokról is szó volt, köztük olyanokról, akik ugye az osztrák-magyar monarchiában kezdték, és a szocialista Romániában végezték a pályafutásukat, vagy kivándorolva Németországban, tehát nagyon gazdag és változatos életművük volt, nagyon nehéz és kiszámíthatatlan körülmények között, és mégis megtették a tudománynak, amit meg kellett tegyenek.
A korai időben ők igazán az élen jártak, tehát azt kell mondani, hogy 18. század, 19. század első fele, hát az erdélyi tudományoságnak abszolút a frontvonalában voltak. Tulajdonképpen az autonómiájuk elvesztése vezetett oda, hogy a folyóiratkiadásuk, könyvkiadásuk minden visszaesett. És akkor egy ilyen mélypontra zuhant, de gyorsan alkalmazkodtak, és egy egész gárda nőtt fel, akik már a magyar oktatásügyben is, vagy külföldi oktatása, de magyarországi doktori diplomával a Magyar Királyi Földtani Intézethez csatolódtak. Ezek között 3-4 olyan ember volt, akik kiválót alkotott, ezek között a leghíresebb, mint őslénytani szempontból mindenképpen Erich Hegelius volt. Erich Hegelius barcasági volt, és az első világháború végéig tulajdonképpen a Magyar Királyi Földtani Intézetnél dolgozott, miután az iskoláit elvégezte, és Budapesten doktorát, Németországban tanult, és Budapesten doktorát, és akkor a Brassói Barcasági Múzeum rendezéséhez már apjával korábban megkezdett, de akkor a háború után azt folytatta, illetve a Bukaresti Földtani Intézetnél dolgozott, hatalmas őslénytani hagyatéka van. Tehát egyszerűen felbecsülhetetlen az, amit ő hátrahagyott. Elsősorban két monográfiával, az egyik a barcasági pliocén üledékeknek a puhatesti faunája, a másik pedig a bánsági szócsány a puhatesti faunája, egyik 1932, másik 1944-ben jelent meg.
De azért itt más személyiségek neve és tevékenysége is szóba került.
Hogyne, hát olyan emberek, mint Ludwig von Neugeborn, akit nagyon-nagyon félreszorított a magyar tudománytörténet, sokkal jobban becsüli az ő személyiségét a román tudománytörténet, vagy Leopold Fichtelé, amelyik fordítva a román tudománytörténet még nem azonosította, hogy ő egy erdélyi ember. És a magyar tudománytörténet már eljutott oda az utóbbi egy évtizedben.
Éppen ez lett volna a záró kérdésem, hogy az ő hagyatékokat ki gondozza, mert jelentős személyiségek voltak, és talán elvesztek így a kultúrák és az országok között, mert ugye a németség magáinak vallja őket, de végül is a munkásságuk jó része Erdélyhez kötődik. Az erdélyi háttér pedig ugye azt mondja, hogy hát ők már úgy kiestek a mi korszakunk lencséje alól, tehát már valószínűleg nem újítják fel azt a hagyományt, amit ők teremtettek, még ha múzeumokban, egyetemi könyvtárokban itt-ott felelhető az, amit ők ránk hagytak.
Inkább azt mondanám, hogy egy ideig, főleg a kommunizmus létéig, a kivándorlószárság tartotta ezeknek a hagyatékát, és úgy be is építette az öntudatokba, közöltek róluk. De itt tulajdonképpen elfogyott a talaj. Azt kell mondjam, hogy a leginkább ma a román tudomány és a román tudománytörténet tartja számon ezeket a száz kutatókat, sokkal kevésbé a magyar.
És a német? És ők mint, hát, ugye távolva szakadt, de sok esetben repatriált tudósokat értelmezik.
A százok közül a második, harmadik nemzedék már nem erdélyi száz, hanem német.
Már léteznek szervezeteik Németországban?
Még igen, de ezek kiöregednek, sokáig nem fog tartani. Visszaszármazás nagy tömegben nem lesz, egy-két család visszaköltő.
Tehát ilyen családi legendárium szinten fog élni?
Ez már nem tudom, hogy milyen szinten. Tehát igazából véve nekünk erdélyi magyaroknak lenne egyik nagy feladatunk az, hogy emléküket ápoljuk, hogy hagyományukat világossá tegyük, hisz nem mint Erdélyben. Ez három nemzetnek a kultúrája.
Félbe kell tenni az ellentéteket, amelyek megvoltak a magyarok és a szászok között is.
Igen, hát ezt eléggé nehéz lesz feloldani, de ezekkel kölcsönösen tisztában kell lenni. Én találkoztam olyan kutatóval, Kolozsváron biológus kutató volt, akinek a házában nekem meglepetésszerűen rengeteg volt a magyar és a német könyv, akkor én addig mindig románul beszéltem, és megint megkérdeztem, hogy ennyi magyar könyve van a szobájában. És akkor megszólalt a legtisztább magyar hangon: uram, mi erdélyi románok vagyunk, mi ugyanúgy kell ismerjük mind a három népnek a kultúráját.
Pont és folytatás következik. Köszönöm szépen Vanek Ferencnek, és várjuk a további ilyen érdekes előadásokat.
Köszönöm szépen.